Még mindig dr. Tóth Ágnessel, a Prohumán ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk, és arról beszéltünk, hogy változik a világ, változnak a generációk, de vannak azért mégiscsak olyan általános igazságok és értékek szerintem, ami nagyon fontos, hogy ezeket szem előtt tartsuk. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan látjátok, hogy melyek a meghatározó trendek, akár Magyarországon, akár a nemzetközi piacon, és láttok-e különbséget a nemzetközi és a hazai gyakorlat között?
Drámaian változik meg a munkaerőpiac a következő időszakban, hogyha így nemzetközi nagy globál képre ránézünk, és valójában Magyarországon pont ugyanezt fogjuk tapasztalni. És ennek elsősorban az IT eszközök és kifejezetten a mesterséges intelligencia megjelenése a legnagyobb oka. Sok tényező hat erre, de ez óriási jelentőségű. Sokan azt gondolják, hogy majd ezt rövid távon, 1-2 év alatt látjuk, és hallom is, hogy hát a ChatGPT évek óta velünk van, és mégsem változtak meg annyira a munkakörök. Hosszú távon viszont alábecsüljük általában ennek a hatását, és itt a hosszú táv alatt az 5-10 évet értem. Azt fogjuk látni, hogy elértük már azt a pillanatot, hogy szinte bármelyik területen jobb eredményre jut a mesterséges intelligencia, mint az ember. Gyorsabban számol, jobban olvas, jobban tud fordítani most már nyelvekről, stb.
Szintetizálja a különböző véleményeket.
Így van. És mondjuk azokat a soft skill-eket, amiket nagyon emberinek tartunk, mint az empátia, azokat is nagyon jól tudja hozni. Nyilván nem rendelkezik empátiával, de tud olyan beszélgetést folytatni, ami egyértelműen azt közvetíti, mintha empátiát érezne. Ezért mondjuk a coachok munkáját is, bizonyos helyzetekben, vagy a pszichológusokét is jobban tudja végezni. Ez hihetetlen, sokan nem szívesen szembesülünk ezzel, mégis az a legjobb, hogyha elfogadjuk, tisztában vagyunk, és úgy nézzük meg, hogy ennek milyen következménye van. Ez jelenti azt, hogy sok munkakör megszűnik. Mondjuk fordítóra biztos, hogy sokkal kevesebbre lesz szükség már most is, és a jövőben is, mint eddig. Ezzel együtt iszonyatos sok új munkakör jön létre emiatt. Mert olyan dolgokat tudunk elvégezni, amit eddig egyáltalán nem. Olyan innovációkra lesz lehetőség, amire korábban nem is gondoltunk. Tehát összességében a World Economic Forumnak a kutatása is azt mutatja, hogy lényegesen több új munkakör jön létre, mint amennyi megszűnik. Ez nem jelenti azt, hogy ne kerülnének nagyon nehéz helyzetbe munkavállalók, hiszen akik valamihez értettek, és az a terület megszűnik,
nem azoknak... Nem biztos, hogy megtalálják az új helyüket.
Így van. Vagy útjukat. A változásra folyamatosan készen lenni, ez nehéz. És hogy váltani, újat tanulni mindig, ez azért nagy kihívás az emberiségnek, minden egyes embernek. De aki ezzel tud jönni, el tudja fogadni, hogy nem vagyunk készen, mindig kell valami újat tanulni, az meg fogja tudni találni azt a kihívást, amiben ő maga is hozzá tud járulni az értékteremtéshez.
Hát akár 10 éve is már olyan könyvek, szakkönyvek jelentek meg, hogy 2030-ra eljön a robotok kora, ugye? És ez a 2030 meg már nagyon közel van, hiszen, ahogy te is mondtad, hogy itt már 5-10 évben kell maximum gondolkodni. Én azt olvastam, hogy 2030-ig a szükséges készségek 39, tehát majdnem 40%-a megváltozik. Mit jelent ez majd ránk nézve?
Az, hogy a munkaerőpiacon, ahogyan végeztük eddig a munkánkat, abból egy bizonyos dologra nem lesz szükség ezután. Azt nem kell elvégezni, mert annyival jobban és gyorsabban és strukturáltabban elvégzi helyettünk a mesterséges intelligencia. Viszont más dolgokra meg nagyobb szükség lesz. Amikor a World Economic Forum is listázza minden évben, hogy melyek azok a készségek, amire leginkább szükség lesz a munkaerőpiacon, akkor évek óta figyelem a top 10-es listát. Kreatív gondolkodás mindig egyre feljebb került, struktúrált, logikus gondolkodás, a soft skill-ek is előrébb kerültek, és természetesen az IT eszközök használata. De ami a legnagyobb trend és meglepetés lehet, hogy azok a humán készségek, ami az empátiához, a másikra való odafigyeléshez kapcsolódik, ez az, ami sokkal értékesebb lesz, mint valaha. Mert ha megnézzük, hogy mi mindenre képes a mesterséges intelligencia már most, és mi mindent fog tudni hozni, és exponenciálisan növekszik, akkor tényleg rosszul lehetünk attól, hogy mi minden változik meg. De egy dolgot biztosan nem tud nekünk megadni. Azt az érzést, hogy ott van a másik oldalon egy ember, aki tényleg érdekel, hogy mi van velem, hogy mit válaszolok arra
aki
a kérdésre.
Aki a szemedben néz.
Aki a szememben néz, és látom, hogy érdekli, hogy mit fogok mondani erre a kérdésre. És ezt el tudja játszani, fel tudja tenni ugyanazt a kérdést, de azt az érzést nekem nem adja meg, hogy mi kapcsolódunk. És ez az a készség, a másik emberhez való kapcsolódás, ami felértékelődik, még jobban, mint valaha. Hogyha tőlem megkérdezik azt, hogy a gyerekeim mit tanuljanak, hogyan készüljenek a világra, azon kívül, hogy a változásra való készüléshez javaslok skilleket, mindig azt mondom, hogy ne az IT-ra helyezze a hangsúlyt, hanem az emberi oldalra helyezze a hangsúlyt.
Pont ezt akartam én is mondani, hogy azért a tizenéves gyerekek kapcsán a szülők gondban vannak, hogy mit tanítsanak, milyen utat, milyen irányt jelöljenek ki a gyerekeiknek.
Igen, és ezért mondom ezt, hogy az emberi oldalra helyezzük a hangsúlyt, mert ez genetikusan, ez az egy dolog biztosan bennünk van, hogy mikor vagyunk boldogok, akkor ha tudunk kapcsolódni a többi emberhez.
Tehát azt mondod, hogy a munkájáken is fel fog értékelődni a csapatmunka, az együtt gondolkodás készsége.
Így van, és a bármilyen hétköznapi helyzetben az emberi kapcsolatoknak a jelentősége, hogy ez pontosan hogyan alakul, azt nem tudjuk. Mert azzal, hogy az AI tényleg lehet, hogy egy jobb babysittere tud lenni majd a gyerekeknek, és ezt tudom, hogy szintén nem szívesen hallják sokan, de ha egyszerű 0-24-ben mindig odafigyel, és mindig betartja, amit kérünk tőle, és sokkal jobban tudja bármelyik orvosi diagnózist megállapítani, mint akivel ma dolgozunk együtt, annak azért tényleg komoly következménye lesz arra, hogy majd hogyan kúszik be az AI a mindennapi életünkbe, de az emberi kapcsolatokból ez az egy rész, az a tudat, hogy ember van mögötte, aki hozzám akar kapcsolódni, ez az, amit nem vesz át a robot.
Eddig nagyon sokat beszéltünk a munkaerőpiacról, arról, hogy milyen sajátosságok vannak nemzetközi, illetve hazai szinten, és hogy hát az AI is itt van már, a mesterséges intelligencia, a robotizáció, és igenis nagyban befolyásolja az életünket már most, nem csak a jövőben. Viszont egy másik témát is behoznék a beszélgetésünkbe, méghozzá a női vezető kérdéskörét, mert hogy te egy éve váltottál egy vezérigazgatói, elnök vezérigazgatói pozícióból egy vezérigazgatói pozícióba, és úgy tudom, hogy feletted például a cégben már a boardban csak férfiak ülnek.
Igen, és ez nem ritka, ez az előző munkahelyemen is így volt különben, hogy azért a boardban leginkább férfiak vannak. Érdekes, hogy mind az oktatás, mind a HR egy inkább női terület, hogyha van ilyen egyáltalán iparágban, többen dolgoznak nők, mégis a legfelsőbb pozícióknál azt tapasztalható, hogy inkább férfiak vannak. Mondjuk az egyetemek rektorai között is lényegesen több férfi van, és a HR vezetők között, nagy cégek HR vezetői között is sokkal több férfi van Magyarországon, is ezt tapasztaljuk.
És te hogyan látod ezt? Ugye ott vagy a legfelső szinten most már jó ideje, hogy miért fogy el a levegő sokunk körül?
Én nem vagyok benne biztos, hogy ez azon múlik, hogy elfogy a levegő. Nagyon összetett ez a kérdés, és azért óvatosan beszélek erről, mert nem szeretem, ha leegyszerűsítik, vagy leegyszerűsítjük, amikor a női vezetők helyzetéről van szó. Tisztában vagyok azzal, hogy vannak előítéletek, van, aki másként tekint egy női vezetőre, mint egy férfira. Nekem személy szerint sosem volt abból problémám. Sosem gondoltam azt, hogy azért ér hátrányos megkülönböztetést, mert nő vagyok. Viszont találkoztam olyan helyzettel, amikor nők arra hivatkoztak, hogy hát én nő vagyok, ezért nem kaptam meg azt a pozíciót, holott szakmailag pontosan tudtam az indokokat, hogy mi az oka, amiért ő nem teljesített olyan jól, mint egy férfi. Ezzel együtt azzal is tisztában vagyok, hogy amikor a nők mondjuk gyermeket szülnek, nekem is két gyerekem van, az egyik 9 éves, másik 13, akkor évekre kiesnek a munkaerőpiacból. És hogyha visszatérünk, akkor nem lehet ugyanonnan folytatni. Tehát már önmagában ez a tény is eredményezi azt, hogy kevesebben jutnak el a vezetésig. De amit én szeretnék hangsúlyozni, hogy nem kell azt gondolnunk, hogy a férfiak és a nők ugyanolyanok. Vezetőként is, hogy ugyanolyan készségekkel rendelkeznének. Eltérőek vagyunk genetikusan. Hogyha megnézzük a sportversenyeket, mindig vannak külön női, meg férfi versenyek. Miért? Mert különben a férfiak nyernének ezeken a versenyeken. És ez nem csak a fizikai részre igaz, a sakkban is külön verseny van a nőknek, meg a férfiaknak, meg a góban is, és több dologban. De vannak más területek, ahol meg a nők teljesítenek jobban. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy fogadjuk el, hogy különbözőek vagyunk, és ahogy kérdezted, hogy mi az a plafon, vagy miért fogy el a levegő, vannak olyan területek, amik tipikusan nem illeszkednek ahhoz a női skillsethez, amivel legtöbb nő rendelkezik.
És ami még rengeteg vitát, vagy rengeteg ellenérzést vált ki, ez a kvóta vagy nem kvóta kérdése, ami ezen a szinten kifejezetten nagy problémát jelent.
Azért nagyon fontosak volt a kérdése, mert én is be akartam hozni a példamutatást. Tehát az is igaz, hogy amiket elmondtam amellett, azért sok nő egyszerűen úgy dönt, hogy nem törekedik arra, hogy vezető legyen, mert azt gondolja, hogy ő nem elég hozzá. Azért, mert azt látja, hogy ő más, mint azok a kompetitív, kemény, akár agresszív jegyeket mutató férfiak, akik ott vannak az élen. És ő azt gondolja magáról, hogy ilyen vezető nem tudna lenni, és valószínűleg így is van. De az a helyzet, hogy nem kell ilyen vezetőnek lenni. Nagyon hatékony és eredményes lehet egy női vezető is, ezek nélkül, a férfias jegyek nélkül is. Nem kell, hogy agresszív legyen egy vezető, és most semmilyen aktuál politikai példát nem fogok behozni, de tudjuk, hogy különböző karakterű vezetők is lehetnek sikeresek. És a kvótával az a helyzet, hogy azért nagyon értékes, mert példát fog tudni mutatni, hogy bizony nőként is lehet magas pozícióba eljutni. Ezzel együtt én nem szeretnék a kvótás vezető lenni, akire azt mondják, hogy azért van itt, mert ő a kvótás, és nem azért, mert olyan készségei, képességei vannak, hogy megérdemelte ezt a pozíciót.
És még az is lehet, hogy nem kvótás, és azt mondjuk rá, hogy kvótás.
Szóval nagyon sok ellenérzés van ezzel, és lesz is a nőkben. Ezzel együtt nem tudok jobbat javasolni.
Hát meg a férfiakban egyaránt.
Így van.
Hiszen úgy akár fognak... az ő pozíciójukat veszélyezteti egy kvótás hely.
Így van, és még inkább arra lesznek motiválva, hogy bebizonyítsák, hogy a nők esetleg nem jól oldják meg ugyanazt a helyzetet. Azt gondolom, hogy hosszú távon ez előnyére válik majd annak, ami a cél, mi a cél, a divers vezetés. Nem az a cél, hogy nők vezessenek, hanem az, hogy legyen nő is, és férfi is a vezetésben. Ha megnézzük a top 500 céget, ahol divers a vezetés, vannak nők is a boardban, meg férfiak, azok eredményesebben teljesítenek. De nem azok érnek el jobb eredményt, ahol több a nő, nem ez a cél, hanem hogy ilyen is legyen, meg olyan is, különböző gondolkodást kell képviselni. Ez is azt mutatja, hogy különbözőek vagyunk, pont ez adja az értéket. Nem csak nő meg férfi, hanem sokféle szempont alapján hasznos, hogyha diverz egy vezetői csapat, és hogyha ezen a kvóta úton megyünk tovább, akkor egyre több diverz csapatunk lesz, és szerintem hosszú távon ez értéket fog jelenteni.
Te egyébként változtál vezetői szerepkörödben, vagy hozzáállásodban az elmúlt években? Hogy milyen a jó vezető?
Persze, folyamatosan változom én magam, és most is dolgozom együtt coachsal, és jövőre még jobb vezető szeretnék lenni, mint most. Mindig látom, hogy még milyen területeken kellene fejlődnöm, valamint sikerül, valamint kevésbé. Ezt nehéz meghatározni, hogy mi az, ami amiatt van, hogy nő vagyok. De nekem az egy nagy váltás volt, egy ilyen kő került le a vállamról, vagy a szívemről, amikor felismertem azt, hogy nem kell ugyanolyan vezetőnek lennem, mint a férfi példaképek, hanem lehet egy másfajta utam.
Hát női példakép lehetsz te is, meg esetleg neked is lehet női példaképed van, vagy volt?
Nincsen egy darab példaképem, hanem inkább sok van. Ez férfiakra, nőkre is igaz, vezetőkre, hogy kiben ezt csodálom, kiben azt, de nem, nincsen olyan egy személy, akire azt mondom, hogy na, én mindenben olyan szeretnék lenni.
Több női vezető interjú alanyom mondta, hogy ő bizony kellett, hogy változzon, mert túl fiatal volt, nem vették komolyan, levágatta a haját, nadrágot hordott, megpróbált erőteljesebben kommunikálni, majd rájött, hogy mégsem ez működik.
Valójában Judit, én is ezen az úton mentem végig. Nemrég növesztettem meg a hajamat, nekem is rövid volt a hajam, és tudom, hogy én is afelé próbáltam változtatni a saját kommunikációmat, hogy az egy kicsit valószínűleg férfiasabb, határozottabb, nem soft legyen. De én valójában ezt hoztam korábbról is. Tehát nekem azon kellett dolgoznom, hogy a női jegyeimet erősítsem, hogy a melegséget, az empátiát azt kimerjem nyilvánítani. Bennem van, én nagyon erősen empatikus személyiség vagyok, ezt tudom mindenféle személyiség tesztből is, és nem is merem ezt kiengedni, kinyitni, mert félek, hogy akkor ellágyulok, és olyan döntéseket hozok, amik túlságosan érzelem által vezéreltek, ezért erősen kontrollálom a saját érzelmeimet, de változtam abban, hogy mennyire adok ennek teret, ez igaz.
Most az jutott eszembe, hogy senki sem születik vezérigazgatónak, hanem azzá válik, és hogy ez milyen hosszú út, vagy a te életedben ez milyen hosszú út, míg megértél erre?
Hát zajlik, ez az út még most is tart, én azt gondolom, hogy majd még jobb vezetőnek kell lenni. Én először második évben dolgoztam, amikor egy vezető pozícióba neveztek ki, akkor egy távoktatási irodában kaptam egy vezetői pozíciót, az volt a feladat, hogy hozzuk létre azon az egyetemen a távoktatást, ami korábban nem volt, tehát mindig ilyen építkezéshez jöttem, és én ott a koncepció megalkotáson, a struktúrán dolgoztam mindig először. Nekem a legnehezebb tényleg az a az emberekkel való együttműködésnek a különböző fajtáit, szofisztikált elemeit megtanulni volt, és én ezen nagyon sokat dolgoztam. Részt vettem vezetői akadémián, képzésen, coaching képzésen, sok mindent tettem tudatosan azért, és biztos, hogy több mint 50 könyvet elolvastam abban a témában, hogy mitől lesz valaki jobb líder, vezető, menedzser, mit tehet azért, hogy jobban tudja motiválni a környezetét.
Na most mind a HR szolgáltatói szektor, mind pedig az oktatás területe is alapvetően a nők által dominált, mondjuk így. Mennyire érzed azt, hogy mondjuk több nőt vonz be a közvetlen vezetőit közé, vagy ez egy ilyen egál helyzet, hogy férfiak és nők vegyesen vannak ott a prohumánban, a vezetői szerepkörökben?
Akik az én közvetlen beosztottjaim, ott nincsen több nő, mint férfi, sőt lehet, hogy most épp a férfiak túlsúlya jellemző, de a következő szinten ott pedig több nő működik.
Ha már a munkaerőpiacról beszéltünk, akkor egyre többet hallani olyan hangokat, hogy a humán vagy a klasszikusan értelmiséginek gondolt pályák leértékelődnek, és mondjuk még bizonyos kékgalléros munkaterületek pedig felértékelődnek. Ezt mennyire tapasztaljátok?
Hát mindenben van ilyen változás, van, ami felértékelődik, van, ami le, de valójában minden alapjaiban másképp fog felépülni. Ilyen, hogy humán terület, meg a kékgalléron belül is bármi, teljesen másképp fog működni. Tehát azok, akik mondjuk robotokkal dolgoznak, lesz egy kör, aki programozza őket, kitalálja egyáltalán, hogy mit csináljanak, meg lesz egy réteg, aki tisztítja a robotokat, ezt nevezzük a robot szendvicsnek, és nem mindegy, melyik oldalán vagyunk a szendvicsnek. Ha nyitottak vagyunk az újra, és folyamatosan tudunk tanulni, akkor az izgalmasabb oldalán tudunk lenni a robot szendvicsnek, de az látszik, hogy a humán fókusz az erősödik. Tehát tényleg pszichológusból, szociológusból már az új programok kidolgozásakor többre van szükség, mint korábban volt. Ha megnézzük, hogy mondjuk egy új üzleti vállalkozás indulásakor eddig a mérnökökre, a közgazdászokra alapoztak, sőt, ha egy országban egy stratégiát alkotnak, akkor is ezek a szakemberek, a reál beállítottságú szakemberek dolgoztak rajta legtöbbet, és viszonylag késői fázisban érkezett meg az ember oldal, hogy akkor ez milyen tapasztalatot fog majd szerezni az, aki használja azt a szolgáltatást, mondjuk, aminek a tervezése zajlott. És mostanra vált tudatossá az üzletben sok területen, hogy ezt a humán tervezést, az employee experience-t, vagy a bármilyen user experience-t egy nagyon korai fázisban már be kell építeni a tervezésbe. Ez okozza azt, hogy a humán érdeklődés viszont erősödni fog.
Most egy másik területről érkeztél, ahogy erről beszéltünk, mert hogy az oktatás területéről kerültél a HR szolgáltatói szektorba. Mennyire kellett belásnod magad, képezni magad, nyilván egy folyamatos fejlődés iránti igény, azt érzem, hogy van benned, de hogy mi volt az, amilyen irányba el kellett kezdened fejlődni?
Meg kellett ismernem az iparágat, óriási kihívás volt úgy bekerülni egy cég vezetésére, hogy valójában nincsen tapasztalatom arról, hogy pontosan mit csinálnak a munkatársak. Ez előre tisztában voltam vele, hogy ez lesz a helyzet, úgyhogy nagyon sokat tanultam, már mielőtt beléptem a céghez, ott azért több hónap eltelt, amikor elolvastam egy csomó mindent, amit el lehetett, és nagyon sok emberrel beszélgettem, de ez a tanulás a mai napig is zajlik. És én mindig felszoktam azt a kérdést is tenni, hogy de miért így végezzük azt a tevékenységet, vagy hogy lehetne másként. És így együtt tanulunk a munkatársaimmal arról, hogy ez az iparág hova fejlődhet még, és mit lehet másként csinálni.
Azt mondtad, hogy azért alapvetően nagyon empatikus vezető vagy. Mi a helyzet, ha valaki nemet mond neked, vagy esetleg nem érte egyet veled?
Hát ez a legfontosabb egy vezető esetében. Én ezt elvárom mindenkitől, hogyha van olyan véleménye, ami különbözik az enyémtől, azt elmondja, és nem örülök annak, hogyha valakinek nincs ilyen. Mindig megkérdezem, hogy mi az oka annak, hogy azt mondja, hogy nem, és akkor megnézzük közösen, hogy mi van. Van, amikor azt mondja, oké, akkor legyen úgy, ahogy te javasoltad, van, amikor pedig én láttam olyan szempontokat, amiket ő nem látott, és akkor így beszéljük meg. Általában eljutunk az egyetértéshez, és konszenzussal tudunk zárni egy ilyen beszélgetést. Előfordul, hogy nem, mert a munkavállaló, a munkatársam valami mást fontosabbnak tartana, akkor kénytelen elfogadni, hogy a döntést végül is én hozom.
Az jutott eszembe, hogy sokszor szokták a vezetői székből mondani, hogy akkor válsz igazán vezetővé, ha az első embert elbocsátottad, és lehet, hogy te mást mondanál erre, hogy te mikor váltál vezetővé?
Én nem tudok egy ilyen alkalmat megragadni, de az biztos, hogy én sok munkatárs esetén kellett, hogy arról döntsek, hogy már ne dolgozzunk együtt.
Tehát, hogy ezt te is megélted.
Megéltem, mert szerintem vezetőként az a fontos, hogy hosszú távra kell gondolkodni. És rövid távon nagyon nehéz egy munkavállalónak azt mondani, hogy elbocsátalak innen, és ezek borzasztó beszélgetések a mai napig is, még akkor is, hogyha sajnos ezt már nagyobb rutinnal végzem, mint korábban. De nekem az a feladatom, hogy a cég hosszú távú érdekeit tartsam szem előtt. És az a munkatárs is akkor érzi jól magát egy vállalatnál, hogyha összhangban van az egyéni céljával az, amerre a vállalat megy. És egy olyan átalakításnál, építkezésnél, amiben most is a Prohumán van, nem érzi jól magát az, aki mondjuk a megszokott üzemeltetésen menne tovább. Ő is jobban jár akkor, hogyha egy másik cégnél dolgozik majd, csak természetesen ezt rövid távon nagyon nehéz neki is belátni. De az én feladatom a hosszú távú gondolkodás, és szerintem, hogyha vezetőként ez megvan, hogy a cég hosszú távú érdekeit tudjuk szemünk elé helyezni, és bármilyen más döntési szempont elé helyezni, akkor tesszük a helyes döntést.
Most folyamatosan monitorozzátok a piacot, látjátok, hogy éppen ahogy beszéltünk róla, van-e fellendülés, vagy elakadás, vagy egyfajta lejtmenet a munkaerőpiacon a gazdasággal összekapcsolva. Mennyire lehet biztonsággal előre látni most?
Nem lehet így röviden összefoglalva.
Mert a 2025-ös év kapcsán bizakodó voltál itt, igen, a beszélgetésünk elején.
Igen, én azt gondolom, hogy abban lehet bízni, hogyha egyre hatékonyabban az ügyfelek nagyobb megelégedésére végezzük a munkánkat, felhasználjuk az új eszközöket, és AI-jal még hatékonyabban végezzük azt, amit eddig, annak a munkának meg lesz az eredménye. Amit nem lehet, amit korábban nagyon sok vállalat tett, hogy mondjuk 5-10 éves stratégiát alkotott úgy, hogy nem is kellett utána azon módosítani most. A környezeti tényezők annyira gyorsan változnak, akár egyik évről a másikra, hogy ugyan szükség van a stratégia alkotásra, hogy legyen egy közös irányunk, egy világos vízióra, amit tudunk kommunikálni és közösnek érzünk, viszont mindig igazítani kell az aktuális változásokhoz ezt a stratégiát, és nem szabad azt gondolnunk, hogy hát ezt 5 évre megrajzoltuk, akkor készen vagyunk vele. Ez az, ami nagyon megváltozott, és már nem fog visszatérni. Tehát nem az van, hogy egy átmeneti állapot van most, innentől már mindig gyorsan fog változni egy csomó minden.
Most néztük a piacot, nézzünk téged is a munkaerőpiac után, és akkor egy személyes kérdéssel is zárnám a mai beszélgetésünket. Ugye mondtuk, hogy közel 2 évtizedig az egyetemi, illetve az oktatás világában mozogtál, utána ugye Magyarország piacvezető HR szolgáltatójának az irányítását vezérigazgatóként átvetted. Mi van még, vagy mi van most a bakancslistádon?
A következő lépés a régió vezető HR szolgáltatójának a vezetése lesz, hiszen ezt fogjuk megalkotni a Prohumánnal, és nincs is már olyan messze. És amit így különösen várok, hogy olyan különleges szolgáltatásokat tudjunk bevezetni az AI használatával, ami a teljes munkaerőpiacon olyan megoldásokat tud hozni, amiket eddig az ügyfelek nem tudtak igénybe venni.
Akkor sok sikert, és kíváncsi vagyok, térjünk majd vissza erre, hogy ezeket a célokat hogyan sikerült megvalósítani. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Dr. Tóth Ágnes, a Prohumán ZRT vezérigazgatója volt ma a vendégem.